reggeli személy.
Lakner Zoltán politológus, a jelen főszerkesztője a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy eljöttél.
Szevasztok, jó reggelt kívánok!
Önöknek pedig köszönjük szépen, hogyha hallgatnak minket, hogyha feliratkoznak a Klubrádió YouTube csatornájára, illetve hogyha támogatják a Klubrádió működését annak érdekében, hogy Lakner Zoltánnal és másokkal is a jövőben is csodálatos interjúkat készíthessünk. Például az erkölcsi meg morális válságról, amiben lehet, hogy belekerült a magyar kormány, meg a politikai elit. Engem nagyon érdekel, hogy így mond-e valamit akár a politológiai szakirodalom arról a jelenségről, amikor egy kormány vagy egy politikus nem a kormányzása minőségébe, hanem annak az ilyen morális értékrendbeli furcsaságaiba bukik adott esetben bele. Amikor a választók nem azt mondják, hogy te rosszul kormányzol, hanem azt, hogy nem biztos, hogy elég jó ember vagy nekünk.
Hát valamit mond. Egyrészt nyilván Machiavelli óta nagyjából tudjuk azt, explicit módon taglalja ezt a politika filozófia és a politika tudomány, hogy a hétköznapi értelemben vett erkölcsi kategóriák azok a politikára nem feltétlenül érvényesíthetők, tehát egy másik fajta alrendszer, hogy úgy mondjam, aminek a saját játékszabályai megvannak, és nem ilyen értelemben a morális megfelelési kényszer vezeti, hogy nagyon finom legyek. Erről azt hiszem, hogy vannak a hallgatóknak is talán saját tapasztalataik, de a dolog annyiból nem ennyire egyszerű, hogy közben meg az, hogy valamilyen morális elvárásrendszernek legalább látszólag megfeleljen egy kormányzat, pláne egy olyan rendszerben, ahol legalábbis tartanak választásokat. Most ennél messzebbre nem mennék. Szóval egy ilyen elvárásrendszer szükséges ahhoz, hogy valamilyen alapvető bizalom, hitelesség az ebben az értelemben, tehát nem csak a jogi értelemben vett legitimitás, valamilyen értékek által visszaigazolt legitimitása legyen egy kormányzatnak. Ez egy fontos politikai tőke, amivel ha rendelkezik egy kormányzat, akkor messzebbre el tud menni, tudja újra generálni a választói bizalmat, föl tudja használni ahhoz, hogy meghozzon fontos döntéseket. Ha meg ezzel nem rendelkezik, akkor egyszerűen sokkal szűkebb az a játéktér, amit be tud játszani, és hát azért a történelmből ismerünk, ha erre kérdeztél rá, most hirtelen eszembe jutó példákat, ha föl említek, tehát mondjuk a 70-es években jutott eszembe két példa, egyrészt sok mindent gondolhatunk Richard Nixonról, de hogy mondjuk ő ne lett volna egy rendkívül intelligens és rafinált politikus, ezt azt hiszem senki nem állíthatja róla, és az, hogy ő a hidegháborúban milyen stratégiai döntésekkel fordította meg a viszonyokat, és fordította az Egyesült Államok javára a viszonyokat, hogy a Kínával való kapcsolatfelvételre, ha gondolunk, vagy ahogyan amilyen elsőprő győzelmet aratott a 72-es választáson, de hát a Watergate ügybe azért belebukott. Ez volt a meghatározó. Nyilván ott volt a vietnami probléma, egy csomó minden egyéb gond is szerepet játszott, de egyébként ő egy sikeres elnök volt. Tehát választáson, újra választással visszaigazolt sikerességgel bíró elnök volt, vagy ugyancsak a 70-es években viszonylag közel a Nixon esetéhez Willy Brandt, aki 72-ben volt az első a szociáldemokrata kancellár, aki többségre tudta vezetni a szociáldemokratákat, tehát választást nyertek a szociáldemokraták a CDU-val szemben, ő ugye egy kémügybe bukott bele, nem ő kémkedett, hanem az ő hivatalában volt egy NDK-s kém, és ezt ő egy olyan erkölcsi súlynak tekintettem, ami miatt lemondott. Ez szintén nem a praktikus teljesítményének szólt, és hát valamilyen szinten ugye ennek az erkölcsi válságnak a magyarországi leképeződéseit azért láttuk korábban is, ugye az, amikor 2006-ban a Fidesz a gazdasági és morális válság jelszavaival kampányolt Gyurcsány Ferenccel szemben, azért az nem egy egyoldalú karaktergyilkossági kísérlet volt, hanem hát annak voltak alapjai. Másfelől pedig a 2024-es kegyelmi botrány egy spontán erkölcsi fölháborodást okozott a magyar társadalomban, és az nagy mértékben meghatároz azt, hogy most milyen politikai helyzet van Magyarországon. Szóval igen, ebben az értelemben viszont a morál az igenis egy erkölcsi kategória. Tehát legalább látszanod kell valami ennek.
Nagyon jó, hogy említetted a kegyelmi botrányt, mert azért, ha megnézzük az előtti időszakot, azért erősen arra voltunk trenírozva, vagy legalábbis a fideszes szűk, hát nem olyan szűk az, azért pár millióra beszélünk, de hogy az a kemény mag, az a szavazói kemény mag arra volt trenírozva, hogy azért elég alacsonyan volt ez a léc, tehát lehetett itt lopni, hazudni, tanárokat alázni, látványosan kirúgni őket, és hát tényleg a kegyelmi botrány volt az első, egy kicsit azért áttörte ezt a falat, és akkor, hogyha innen indulunk ki, ez a mostani nagyon durva és nagyon felháborító botrány, amiből én most a nagyon szűk buborékomban is azt látom, hogy akik eddig nem voltak különösebben se ellenzékiek, se semmilyenek, amit így bizonytalanoknak szoktak mondani, azért ők is egy ilyen zsigeri felháborodást éreznek teljes joggal, például, igen.
Ez most de kifejezetten hogy, a mostani dolgokról beszélsz.
Igen, kifejezetten a mostani dolgokról beszélek, tehát, hogy ez hova tud gyűrűzni, vagy hát nyilván azon is múlik, hogy mennyire tartják ezt fenn a közbeszédben.
Visszamennék akkor a 24-hez, mert talán ezt nem baj, hogyha kicsit megpróbáljuk szétszálazni, hogy mik történtek. Szóval 24 elejére az ország azzal ért el, hogy már ugye volt ez a hatalmas infláció, a leálló gazdaság, egy ilyen kifulladás ennek az egész Orbáni gazdasági rendszernek, a magyar dongóról kiderült, hogy tényleg nem tud repülni, addig is csak dobálták, és hogy ennek következtében a Fidesznek ez a 3 millió szavazó tábor, ami 2022 tavaszán megvolt, ez igazából már év végére, tehát 22 decemberére egy ilyen több százezeres veszteséget szenvedett el, és aztán ez tovább fogyogatott 2023 folyamán. Viszont ezeknek a szavazóknak nem nagyon volt hova menni, ugye ezért lehetett azt látni, hogy miközben 50%-os az élelmiszerinfláció, 50%-an áll a Fidesz a pártválasztóknak a körében. Tehát eleve egy ilyen nem nagyon észlelhető, de mégiscsak létező eróziós folyamaton ment addig is keresztül a Fidesz. És amikor jött a kegyelmi botrány, akkor ugye annak nyomán maga a botrány, illetve a botránynak a következtében kialakul új politikai helyzet, az azt tette lehetővé, hogy így testet öltsön az elégedetlenség, legyen hova menni annak, aki föl van háborodva, neve lett az elégedetlenségnek, tehát nem csak a mélyben szúnyadó valami rossz érzés, hanem meg lehetett nevezni, hogy tessék, kegyelmi botrány, és akkor ráadásul szerintem a korrupciós ügyek is azért értékelődtek föl, mert ebbe a morális nézőpontba, amit a János kérdezett az elején, bele lehetett illeszteni azt, hogy és akkor még lopnak is. Tehát máshogy nézett ki a dolog, hogy rossz is a gazdasági helyzet, az én gazdasági helyzetem is rossz, tessék, ezt csinálják a gyerekvédelem ügyében, és még a pénzt is ellopják. Tehát az egész egy másik fajta, sokkal, sokkal koncepciózusabb ellenzéki narratívává állt össze. Na most ezt azért mondtam el, mert akik a Fidesz támogatói bázisának a nem a magjához, hanem így a külsőbb héjaihoz tartoznak, azok valószínűleg már nagy tömegben leváltak 22 második felében, meg 23 folyamán, és igazából a kegyelmi botránnyal szerintem két dolog történt. Az egyik az, hogy akik leváltak, de nem volt hova menniük, azoknak egy jelentős része állt valahova, és ez alapvetően átalakította a politikai teret. Másrészt a megmaradó, hát én azért azt mondanám, hogy két milliósnál is nagyobb Fidesz szavazói mag, az elbizonytalanodott 2024-25 fordulójáig mindenképpen, és még talán most sem nyerte vissza azt a mobilizáltsági, érzelmi, azonosulási, készültségi szintet, mint ami jellemző volt rá, tehát a kutatások azok azt mutatják, hogy a Tisza szimpatizánsok azok továbbra is lelkesebbek, mint a fideszesek, de azért ezen dolgozva van szemmel láthatóan. És az elmúlt időszakban talán az változott meg, hogy egyrészt így edzik vissza a fideszeseket, a Fidesz kampányok, másrészt pedig a különféle üzenetekkel, ilyen kormányzással, pénzosztással, a Tisza ígéreteinek a hiteltelenítésével, vagy előre hiteltelenítésével, hát a bizonytalanokat teszik még bizonytalanabbá, vagy a Tisza szélén lévőket teszik bizonytalanná, és igyekeznek őket valahogy visszaterelni, ha a legvékonyabb kis utacskán is, de valahogy visszaterelni Orbán Viktor felé. És igazából az, hogy mondjuk ez a most már harmadik gyerekvédelmi botrány, a kegyelmi botrányt, a Zsolti bácsi ügyet, meg most ezt a Szőlő utcai borzalmat számolom így, ez hát a Zsolti bácsi ügytapasztalatai alapján mondom azt, hogy ez lehet, vagy bírhat egy olyan ellenhatással, aminek a következtében ez az éppen csak visszacsábítgatóban lévő szavazói tömeg, akiket bizonytalanként szoktunk azonosítani, ők most megint megállnak, amikor elkezdtek tájékozódni a Fidesz felé, és ennek abban is, abban a szempontból is van jelentősége, hogy szerintem a Fidesz rengeteg időt vesztett a szavazóinak a visszaszerzésével. Tehát egyrészt vesztett 3 évet azzal, hogy a megszorítások után rájött arra, hogy hát ez a gazdasági probléma, ez egy választói bázisbeli problémát okoz. Vesztett 1,5 évet a kegyelmi botrányhoz képest, hogy tetszik, vesztett 1,5 évet azzal, hogy az egész tavaszi hadjárata az teljes kudarcba fulladt, megkoronázva végül is a budapesti Pride-dal. És én feltételezem, hogy ők abban gondolkodtak, hogy ezt a dolgot elintézik már, mint a választást, ezt a politikai versengést elintézik az idei évnek a végére, és hát így nem fogják elintézni, és a Zsolti bácsi ügyben meg az történt szeptemberben, hogy miközben a Fidesz saját magáról reklámozta, bár szerintem ez önmagában egy politikai termék volt, hogy ők megnyerték a nyarat, mert mondjuk a 60 pusztát azt nem nyerték meg, de meg a Székesfehérvári kórháznak az ügyét, de azért visszazárkóztak, és nagyjából az a 15 perces parlamenti jelenet, ami maga volt a Zsolti bácsi ügy, az tulajdonképpen lenullázta 2 hónapjuknak az erőfeszítését, és szerintem az most is kilátásban van, hogy azt a nyereséget, ami egy ilyen újabb fölzárkózási kísérlet a Fidesz részéről, ez könnyen lenullázhatja ez a néhány nap.
Mit jelenthet a Szőlő utca? Azon túl, hogy ez nyilván egy olyan téma, amiről a Fidesz nem akar beszélni, de itt a politikai felelősség kérdésében, meg abban kezdtem el gondolkodni, és azt hiszem, hogy ami nekem, vagy bennem a felháborodást okozta, az, hogy egészen egyszerűen képtelen vagyok a kormányt itt egy nem olyan pozícióba helyezni, szemben mindenkivel, áldozattal, újságíróval, még adott esetben oda kimenő és ott intézkedő nyomozóval is, mint aki nem akadálya annak, hogy ezt az ügyet leleplezzék meg, hogy ezeknek a gyerekeknek jobb legyen. És nem tudom persze, hogy a, nem tudom, választói tömegek érzik azt hasonlóan képpen, mint én, hogy itt a kormány nem egy aktív, pozitív cselekjövője ennek a történetnek, hanem egy akadálya a bűnök feltárásának.
Kezdem a végén az én konklúziómmal, megpróbálom megsporolni a hosszú levezetést, az pedig az, hogy ugye a kegyelmi botrány óta most már lassan 2 év eltelt, tehát kerekítve mondok 2 évet, szóval 2 év alatt akár lehetett is volna egy pár dolgot csinálni a gyerekvédelemmel, amitől az egyrészt megjavult volna, nem is került volna annyiba, mint mondjuk irodaházak vásárlása a miniszterelnök vejétől, lásd bennfentes kereskedelem, és politikailag is semlegesítené ezt az egész problémahalmazt az, hogyha a gyerekvédelemben a saját funkciójának megfelelő változások történtek volna. És számomra is tulajdonképpen az a legmegdöbbentőbb, hogy mint hogyha ez eszükbe se jutott volna ez a lehetőség. Hogy akár csinálhatnának is valamit. Tényleg a költségvetés szintjén fillérekből, most túlzás, amit mondok, de hát néhány 10 milliárd forintból, tehát nem 600 milliárdból, hanem néhány 10 milliárd forintból lehetett volna első szándékból komoly változásokat elérni, és nagyon elkötelezett szándékot mutatni, hogy van egy változtatás igény a kormányzat részéről. Ehhez képest ugye hát ez az egész mostani letartóztatási hullám is, a videó, ami napvilágra került, ha jól értem, amit Juhász Péter mond, nem akarom őt félreinterpretálni, de hát minthogyha, mármint a Juhi azt mondja, hogy ezek a felvételek hónapok óta az ő tudomása szerint a hatóságoknál vannak. Szóval, hogy akkor valószínűleg ezeket a lépéseket korábban is meg lehetett volna tenni. A kormány is jobban nézne ki ezekben az ügyekben, hogyha azt láttuk volna, hogy ők maguk proaktívan mennek előre ebben az ügyben. Most, hogy itt annyira fogni kell embereknek a kezét, mert politikai kapcsolataik vannak, hogy az utolsó pillanatig nem engedik el, vagy ez egy kormányzati filozófia, hogy már föl sem merül, hogy közpolitikai válaszokat adjanak közpolitikai kérdésekre, ezt a hallgatók fantáziájára bízom, mert én sem tudom eldönteni, vagy a kombinációnak az arányait nem tudom legalábbis eldönteni, de minden esetre a kormány sok szempontból saját magát hozta egy olyan ügyben, tehát egy olyan helyzetben, ami menthetetlen, vagy nagyon nehezen magyarázható, egy olyan ügyben, amiről ő maga is tudja, hogy szem előtt van. Hogy állandóan szem előtt van, és most már a második vagy harmadik narratíva váltással próbálkozik, és tényleg úgy tűnik, hogy semmi egyéb nincsen ebben a, nem tudom, varázsló kalapban, vagy bűvész kalapban, mint az áldozathibáztatásnak valamilyen ilyen brutális szintre járatása. Ugye csak emlékeztessek egy korábbi esetre, az meg már majdnem 6 éves, ugye amikor a Gyöngyöspatán szegregált és diszkriminált roma gyerekek családjainak ítéltek meg bíróságon kártérítést, akkor az ugye munkanélkül keresett pénzként vonult be a miniszterelnöki, tehát nem valamelyik alvezér, hanem a miniszterelnök politikai kommunikációjába.
Majdnem lett egy cigányozós nemzeti konzultáció.
Igen, csak aztán jött a Covid, és nem értek rá. És hát ez ugyanaz, és ugye hát most is a Magyar Nemzet nevű mai Szabad Népben, meg hát a kormány szóvivői, vagy micsodai tájékoztatón, ugye tele van minden azzal, hogy itt bűnözők vannak ebben az intézményben, akik, és bűnözők azok a fiatalok, akiket nem tudom, az asztalra vágtak, meg a földön rugdostak, miközben ugye ezeknek a fiataloknak az a büntetésük, hogy a javítóintézetben kell tölteniük az életüket, és nem azt szabta ki rájuk a bíróság, hogy őket rugdosni lehet a földön. Ezek a kormány politikai válaszai pillanatnyilag. Szerintem azért ez elég sok mindent elmond, hogy úgy általában a kormányzásról, meg az ország irányításáról mit gondolnak, mert még egyszer mondom, megtehették volna, a mai napig megtehetnék, hogy ezekben az ügyekben tényleges lépéseket tesznek, és nekik is jó lenne, mert egyszerűen nem pattanna vissza állandóan rájuk ez a probléma, nem foglalkoznak ilyesmivel.
Igen, hát szerintem is itt egy ilyen kombinációról van szó, szándékhiány és kormányzati filozófia, de hogy ez a kormányzati filozófiát erősítsem, azt a vonalat, hogy az nekem már akkor elég feltűnő volt, meg megmagyarázhatatlan, hogy amikor az ellenzék felvetette a gyermekvédelmemben dolgozók fizetésének az emelését, mint hogy hát hogyha komolyan kezelni próbálnánk a problémát, akkor nyilván az első probléma az, hogy szakember hiány van, és akkor ők kapásból azt mondták, hogy nem, még azt sem mondták, hogy nem, de gondolkodunk más megoldáson, vagy nem mert, hanem azt mondta az ellenzék, akkor mi azt mondjuk, hogy nem mert Dafke, mert csak mert mi azt mondtuk, ami hát egy elképesztő reakció egy ilyen helyzetben, és akkor ugye még azért, amikor a Zsolti bácsi kapcsán a vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezték, és arra is egy ugyanilyen reakció érkezett, hogy én nem tudom, hogy ennek egy idő után van-e egy olyan eredménye, hogy ez átjön egy olyan választói tudatba is, akik esetleg mondjuk, ha nem is max szavazók, de azért ott a peremen valahol.
Nyilván van egy olyan elképzelés a kormány részéről, hogy ugye van ugye ez a bizonyos max szavazói csoport, még egyszer mondom, ez szerintem több mint 2 millió ember, 2 millió, nem tudom, 100 000, szóval valami ilyen nagyságrendet képzeljenek el a hallgatók, akik azért elég sok mindenről meggyőzhetőek voltak az elmúlt 20 évből, és most nem tudom, az ország ötödét kívánom itt kritizálni, ezt egy tényként rögzítem. Tehát a kormány, ez az egész kormányzati kommunikációs gépezet, az végül is a maga szempontjából helyes feltételezésből indul ki, ha azt feltételezi, hogy akár erről is meg tudja győzni ezeket a szavazókat, és tudnak vele jönni. Az a lényeg, hogy adjanak egy magyarázatot, most az a magyarázat, hogy lám föllépett a rendőrség, és különben is azért itt nem ártatlan gyerekeknek a meghurcolásáról van szó, hanem hát ezek ilyen mindenhájjal megkent fiatalok, akik ott vannak. Hát ez elég borzalmas, sajnos ennél borzalmasabb az, hogy valószínűleg erről ezt a széles szavazói tábort meg lehet győzni. Én abban sem vagyok teljesen biztos, és ennyiből hagyj legyek nagyon szkeptikus, elnézést, a nem tudom, és ezt több beszám első személyben mondom, a magyar társadalom erkölcsi fölháborodásaival kapcsolatosan, hogy azért nyilván sokan fölháborodnak, sokan meg akkor háborodnak föl, ha őket is érinti valamilyen probléma, de egyrészt van egy erkölcsi fölháborodás része, másrészt van egy olyasfajta érzékelése másoknak, akik esetleg nem erkölcsileg háborodnak föl, hogy hát van itt egy ügy, ami állandóan visszajön. Tehát, hogy arról volt szó, hogy ti el tudtok rendezni dolgokat, és most harmadszor vagy negyedszer pattan vissza rátok ugyanaz az ügy, hogy nincsen erre soha megoldás, és ezt most írásba adom bárkinek, hogy nem lesz megoldás sem a BV, sem a rendőrségnek a kivezénylése. Egyrészt komoly kételjeim vannak azzal kapcsolatosan, hogy a büntetés végrehajtás vagy a rendőrség rendelkezik darabra, tehát létszámra olyan személyi állománnyal, hogy most hirtelen oda tud vezényelni embereket ezekbe az intézményekbe, nem is szólva arról, hogy ugye nem rendelkeznek azzal a kompetenciával, amire itt szükség volna, tehát valójában megint nem sikerül majd a megfelelő célt elérni. A rendpárti üzenetnek lehet valamiféle lecsapódása, de semmit nem fog megoldani. Következésképpen nincs a kormány számára semmilyen garancia arra, hogy még a választásig hátralévő 5 hónapban ebből nem lesz még egy kör, vagy még egy kör. Most arról tényleg nem szólva, hogy hát mindeddig ugye arról volt szó, hogy a rendőrség nyomoz, most akkor oda vezénylik ugyanazokat a fegyveres testületeket, amelyeknél ugye elakadtak szemmel láthatóan a nyomozások. És ugye van az a probléma, és ugye ezt is feszegetted a kérdésedben, ezt a intézmények iránti bizalom problémáját. Ugye eleve ez egy olyan ország, ahol nagyon alacsony az intézményekbe, közintézményekbe vetett bizalom. Ez még azt hiszem egy kicsit romlott is. Az utolsó ilyen adatok, amiket láttam, azt mutatták, hogy ez nem olyan régen volt, hogy az állami média, a kormány és a parlament a legkevésbé bizalommal övezett intézményei, minő meglepetés ebben az országban. Hát ez nyilván nem támasztja ezt alá, és ez egy rossz pozíció, szóval, hogy ez egy rossz pozíció egy kormány számára, hogyha rá kell futni a választásra, tehát valami bizalmi tőkét, ezzel kezdtük a beszélgetést, föl kell ahhoz halmozni, hogy például az ígéreteit elhiggyék, vagy az ígéreteinek a tartós voltára vonatkozó fogadkozásait meg tudják hallani. Szóval, hogy van ennek egy ilyen praktikus része is, ha nem is ilyen hosszan vezeti ezt le valaki magának, de ha pusztán annyit érzékel, hogy baromira nem stimmel az, amit a kormány mond és tesz ebben az ügyben, illetve hogy egy ilyen mindent megoldani képes, ilyen csinálós kormánynak állítja be magát ez az egész Orbáni garnitúra, ehhez képest állandóan visszatér ugyanaz az ügy, azért ez mindenképpen zavarja az összképet, amit a kormány saját magáról kialakítani próbál.
Még a politikai hibákról, meg az állam működéséről. Egyrészt ugye ott van az a helyzet, hogy nem csak Tuzson Bence, hanem még ha Facebook poszt formájában is, de Orbán Viktor szájába is adatták, hogy nincsen kiskorú áldozat, és hát most nagyon könnyű azt a Facebook posztot, meg akár csak azt a verésről készült szomorú felvételt egymás mellé tenni, hogyha mondjuk például ellenzéki kommunikátor vagy másrésztről. Ez az ember, ez ennek a intézménynek a megbízott igazgatója volt. Valaki megbízta azok után, hogy tudták róla, hogy annak az embernek a közvetlen helyettese, munkatársa, bizalmasa, akit egyébként elvittek a rendőrök, és aki egyébként a gyanú szerint egy minimum egy ilyen prostituált hálózatot működtetett ott, és valaki, lehet, hogy ez Kovácsné, Kovács Erika osztályvezető aláírásával történt, de valaki kinevezte és jóvá hagyta ezt a kinevezést, hogy ez az ember vezesse ezt az intézményt.
Igen. Ugye 15 évnek megvan az a hátránya, hogy azért nagyon nehezen tudod azt előadni magadról, hogy nem volt között semmihez. Ráadásul van egy eleve magát ilyen omnipotensnek és omnikompetensnek bemutató kormányzat tetején egy még ilyenebb miniszterelnök. Én nem azt állítom, hogy neki tudnia kell intézményi kinevezésekről, de hát maga a rendszer annyira hierarchikus, hogy tehát és annyira elvonja az autonómiát, ezt mindannyian tudjuk, hogy hát azért ezt nagyon, nagyon, én is azt gondolom, nagyon nehéz úgy beállítani, hogy itt ne lett volna erről egy fölsőbb politikai tudás, hogy ez pontosan miért így zajlik, és még egyszer megismétlem, hogy valójában 2 év alatt akár csinálhattak is volna valamit annak érdekében, hogy egyrészt jobb legyen ezeknek a fiataloknak a helyzete, másrészt, hogy politikailag ez az ügy ne jelentkezzen állandóan.
Igen, és akkor most a Azt nézzük, hogy a szokásos hárítások vannak, ugye, hogy ez a, és azért sajnos te is utaltál erre, hogy ezek a szokásos hárítások, hogy hát ezek bűnözők, rendcsend, fegyelemrend, hogy azért ez rezonál sokaknál, tehát, hogy azért ez eddig nagyon sok mindenkit nem zavart, és most akkor tényleg a magszavazókról beszélek, és akkor innen jön az a kérdés, hogy lehet, hogy ezt is meg tudják úszni ezzel, hogy hát intézkedtünk, kijöttek a rendőrök, láttátok, nem volt itt, nincs itt semmi látnivaló, haladjunk tovább. És akkor békét teremtünk, és folytatjuk ugyanazt a eddigi propagandát.
Próbálok erre két irányból válaszolni. Az egyik az, hogy szerintem a ha én képes vagyok interpretálni a, nem tudom, az Orbán-féle hatalmi logikát, akkor én azt hiszem, hogy az ő számukra, vagy az ő számára, vagy ennek az egész struktúrának a számára talán a 2024 elejének a fő tanulsága az, hogy túl közel engedték magukhoz ezt az ügyet. Tehát azzal, hogy odaállt Orbán Viktor, és azt mondta, hogy akkor alaptörvény módosításra van szükség, ez egyébként a Bálintnak egy régi tétele, most eszembe jutott ez valamelyik nap, és elkezdtem ezen gondolkodni. Azzal tulajdonképpen valamilyen szinten ezt magukra húzták, mert ugye ilyenkor úgy szoktak csinálni, ugye minden siker Orbán Viktoré, és minden kudarc valami külső ellenségi. Így van ez leosztva. Azzal, hogy odaállt akkor, és akkor javasolta, hogy legyen alaptörvény módosítás, meg lehet, hogy neki egyébként személyes örömet okozott Novák Katalin politikai megbuktatása. Ehhez nem, ugye vannak találgatások, hogy az ő viszonyuk nem volt felhőtlen, bár ezen én mindig jókat nevetek, amikor Novák Katalin autonómiáját szokták a volt elnök fejére olvasni, szóval, oké? Okay?
Van benne vicces
elemeket. Közel van a fülbevalóhoz, ugye?
Igen. Na jó, mindegy, most ezt átugrom, szóval, hogy szerintem az Orbán számára az lehetett a talán a fő tanulság, hogy nem szabad ennyire sem magára venni ezt a dolgot, hanem kell adni egy ilyen rendpárti kívülről jövő támadás, mi vagyunk ostrom alatt típusú választ adni, és teljesen eltolni magától ezt a felelősséget, mert úgy tudja körülárkolni ezt a nagyon széles magszavazói csoportot, és ez teszi őt alkalmassá arra, hogy ezt az intaktságát ennek a széles szavazóbázisnak képes legyen megőrizni, és most tulajdonképpen ezt a logikát látjuk éppenséggel végigvinni.
Én azt mondtam, hogy a magyar gyerek lett az új migráns, és vannak, lehet, hogy optimista, és tudom, szóval, hogy optimista feltételezéseim arról, hogy ez majd nem fog működni, pláne, hogyha egy csomó ember egyébként nem feltétlenül...
Jó, hogy mondod, megközben eszembe jutott a másik dolog.
Jaj, de jó, nem feltétlenül jut el odáig, tudod, hogy ez most egy javítóintézet, egy börtön, egy gyerekotthon, egy micsoda, hanem csak lát egy felvételt, ahol vernek egy gyereket, akiről az az üzenet, hogy egyébként ez egy államra bízott gyerek. Tehát nem tudom, hogyha ezt a kettőt egymással szemben állítjuk, akkor mennyire van korlátozott hatása annak, ami nyilván mindenütt el lesz mondva, hogy ott vannak a rendőrök és ezek bűnözők. Pláne akkor, hogy még látjuk azt, hogy még rengeteg van még ebben a történetben. Tehát ott vannak azok a tanúk, akik a HVG-nek azt mondták, hogy ők egyébként azt vallották, hogy ők még bemehetnek a televízióba, bejöhetnek a rádióba, és még mindig nem tudjuk a politikai szálakat, és lehet, hogy még találnak majd egy fideszest, akinek van valami köze ehhez az intézményvezetőhöz.
Igen, és köszönöm, hogy ezt mondod, mert mondtam, hogy kétféleképpen próbálok erre válaszolni. Ez egyik, hogy szerintem ez a sajátos tanulsága a hatalmi gépezet oldaláról a kegyelmi ügynek, de a másik, és én ezt megkockáztatom, bár az utóbbi hetekben már mondta nekem valaki, hogy túl optimista vagyok, amin azért meglepődtem, így politikai ügyekben, de hogy én tényleg azt hiszem, hogy ez az ügy, ez a palackból kiszabadult szellem, amit nem sikerült visszatömködni. Tehát lehet, hogy van a, nem tudom, az elszánt magyar nemzet olvasók, akik elfogadják magyarázatként, és valahova a saját hétköznapi erkölcsi rendszerükbe elpakolják ezt, hogy itt fiatal bűnözőknek a megfenyítéséről van szó. Tényleg egészen elképesztő az egész. De hát rajtuk kívül, és ez sok ember, még egyszer mondom, sok ember lehet, aki hajlandó ezt elfogadni, vagy hajlandó elnézni, de hát az a tapasztalatunk erről az ügyről, hogy egy sokkal szélesebb tömeg meg nem hajlandó elnézni. Tehát egyrészt legalább annyira fűti azokat, akik már eldöntötték, hogy a kormány ellen fognak szavazni, már azt is eldöntötték, hogy hogyan fogják ezt csinálni. Azoknak szerintem az elszántságát ez csak tovább fokozza, és azoknak az esetében meg, akiket ugye megint csak bizonytalanként címkézünk föl, akiknek ugye az okozza a bizonytalanságát, hogy érzékelik, hogy a helyzet nem jó, de nem tudják, hogy pontosan mi erre a megoldás, őket ez ebben biztos nem fogja megerősíteni, hogy fú, hát akkor maradjon a Fidesz. Ezért mondtam az előbb, néhány válasszal ezelőtt, hogy ez például egy időveszteség, ami egyre lényegesebb a Fidesz számára, hogy akkor most úgy tűnik, hogy megint napokat, akár heteket elveszíthet azzal, hogy közelebb húzza magához ezeket a bizonytalanokat, arról győzködve őket, hogy hallgass az eszedre, szavazz a Fideszre, meg mi legalább tudjuk vezetni az országot, meg kiigazodunk a világban, meg átlátható az, hogy mármint, hogy kiszámítható, hogy mit csinálunk, miközben az ellenfél mennyire hiteltelen, hát ez ami történik, ez mindezt rongálja, és ráadásul egy olyan ügyről van szó, ami már egyszer átment a magyar társadalmon. Tehát ezt nem most kell elmesélni, nem most kell megtanítani, hanem egy már létező tapasztalatra rakódik rá egy a korábbi tapasztalatokat megerősítő újabb ilyen tapasztalat réteg. Szóval szerintem ebből a szempontból a kormány nem mehet biztosra, szerintem kifejezetten hátrányára van. Lehet, hogy vele mennek a sajátjai, akiknek a lelkesítésén most nagyon, nagyon dolgozik, de ezen a, nem tudom, most már maradok ennél a számnál, 2,1 millió embernél túlra én nem hiszem, hogy ezek a mostani kormányüzenetek hatni tudnak, pedig igazán nem szoktam alábecsülni, azt hiszem, a kormány kommunikációnak a hatásosságát, és a fene tudja, lehet, hogy valamennyit dolgozni kell azon is, hogy a 2,1-nek egy része legalább most ne veszítse el a nagy nehezen visszanyert lelkesedését.
Kicsit kapcsolódva az előbb Jánoshoz, aki mondta, hogy hát látsz egy videót, azt ott utána nehéz megmagyarázni, és azért is nagyon nehéz megmagyarázni, hogy jó, de hát ezek...
Igen, egy fiatal bűnöző.
Igen, hát tulajdonképpen ő miket csinál, de hát ugye te azt látod a videón, legalábbis konkrétan az asztalos videón, hogy ők ülnek sorban teljesen nyugodtan, tehát nem arról van szó, hogy támadólag lép föl, ül, és úgy rángatja föl, de hát ez annyira mindent elárul, és akkor még ehhez kapcsolódva, hogy te három nagy ügyről beszélsz, teljes joggal, de hát azért itt naponta derülnek.
Persze.
Hogy itt Szolnok, hogy Hüvösvölgy, hogy ma is van egy, de ilyen egészen olyan sztorik, amikre azt gondolod, hogy így a Slippersben láttad utoljára, vagy volt a ír ilyen javító intézetekről az agyonvert fiú, és akkor ott láttál utoljára ilyeneket. Na most nyilván a Kesma lapok nem fognak ezzel nagyon címlapon dicsekedni, meg sehol sem, meg nagyon sok helyen ez nem lesz annyira elérhető, de azért, amikor napi szinten ömlik rád ilyen, meg látsz egy ilyen videót, akkor azért ez el tud jutni széles körökhöz is, nem? Tehát, hogy azért ez ki tud váltani egy olyan elemi felháborodást, amire már hiába mondja azt a Fidesz, amire ugye most saját magamat cáfolom, hiszen előzőleg mondtam, hogy ők tudnak rezonálni erre a rendcsend fegyelem gondolatra, csak hogy itt már túlléptünk egy határt.
Én nem vagyok média kutató, meg nem tudom, média ügyekkel foglalkozó szociológus, de van egy olyan gondolatom, hogy egyrészt erről az egész kiélezett politikai helyzetről nem beszélnénk 2025 végén, hogyha pusztán azon múlna a magyar állampolgárok összességének a tájékozódása, hogy milyen média túlsúlyt alakított ki a kormányzat. Tehát akkor a kegyelmi ügy se jutott volna el. Még egyszer mondom, hogy talán nyitott egy részt a Orbán Viktor beavatkozása, de nem azért jutott el sokakhoz, hanem ő azért érezte, hogy reagálnia kell, mert már sokakhoz eljutott a kegyelmi botrány is. Ahogyan az inflációt is észrevették az emberek 2023 folyamán. Tehát bármilyen rémes is a helyzetünk, azért az, hogy itt teljesen le lenne plombálva a nyilvánosság, ez azért nincsen így, és ezzel küzd is a kormányzat. Ebből adódóan szerintem feltételezhető, hogy ez a téma is sokakhoz eljut, még egyszer mondom, még csak bevezetni sem szükséges, és ha meg választás stratégiai szempontból nézem, akkor feltétlenül nem az elszánt magyar nemzet és Kesma olvasókat kell első helyen meggyőzni, azokat, akik mondjuk kétszer is megvásárolják a kormánylapot, mert ugye egyszer eleve az ő pénzükből készül, másrészt még a boltban is megveszik, tehát ők tényleg mindent megtesznek, hogy hozzájáruljanak a kormány propaganda előmozdításához, na de mindenki máshoz meg el tud jutni valamilyen információ, vagy valamilyen ezzel kapcsolatos üzenet. Azért mondtam, hogy nem vagyok médiakutató, meg médiaszociológus, de a hipotézisem az valami olyasmi, hogy ez az elképesztő kormányzati média túlsúly, meg ahogyan használják és amire használják ezt a propagandát, az szerintem egy ilyen ellenszocializációt is elvégez. Tehát ha valaki azt érzékeli az életében, hogy annak a viszonyai nem teljesen azonosak a, nem tudom, az egyperces híradóknak a világképével, és elkezd valami mást keresni, akkor egy dolgot biztosan tud, azt, hogy nem az állami médiánál, meg nem a kesmalapoknál kell keresnie azt az alternatív információforrást, amire neki szüksége van, ami őt valamilyen magyarázattal ellátja, hogy ő tulajdonképpen mit él meg a saját életében. Tehát nekem az a gyanúm, vagy az a feltételezésem, hogy ez az egész állami propaganda gépezet, ez nagyon pontosan megtanította az állampolgárokat arra, hogy hol ne keressék az információt, és hova menjenek máshová információért, és azzal, hogy sikerült fölpiszkálni a társadalom érzékenységét a kegyelmi botránnyal, tényleg erre kutatások is vannak, nem tudom, ha én elmegyek különféle lakossági beszélgetésekre, ez a személyes tapasztalatom is, bár utóbbi biztosan nem reprezentatív, hogy tényleg nagyon sokan vannak, akik nem politizáltak, nem foglalkoztak politikával olyan tudatosan, mint korábban. Ez egyébként nézettségi, hallgatottsági, olvasottsági adatokban is nagyon jól kirajzolódik, hogy van egy nagyon komoly odafordulás, tehát van egy ilyen tudatosabb tájékozódás. És ez a tudatos tájékozódás, ez nem a, nem tudom, a 48 perc című műsor iránt fordul oda, ha csak nem Márki-Zay Péter a vendége, hanem kifejezetten a nem állami információforrások felé mennek. Tehát ez azt jelenti, hogy ezen a falon elég sok rés van.
Hát még ez a videó például a TikTokon mit tud csinálni, amit én nem látok, de, de el tudom képzelni, vagy a Redditen. Azt mondd meg, mert hát politikai tanácsadó azért mégiscsak voltál, hogy mit csináljon az ellenzék ezzel a történettel. Magyar Péter meghirdetett egy tüntetést szombatra. Egyébként a DK is nagyon aktívan részt vesz a Szülő utcai botránynak a leleplezésében a maguk módján, és hát megírta ugyan a Magyar Nemzet, hogy a baloldal itt a bűnöző gyerekek érdekeire hivatkozva demonstrál, meg követel, meg nem tudom, de hát szóval, hogy én azért látok abban fantáziát, hogy a Tisza párt ezt úgy magára veszi most.
Hát erre is csak azt mondom, hát erre van tapasztalatunk. Hát az egész dolog innen indult 2024. február márciusában. Persze, nem tudom, majd lehet, hogy ezekről a szerencsétlen meghurcolt fiatalokról is kiderül, hogy ők is baloldaliak. Egyenesen Soros küldte be őket a Szőlő utcába. Szóval lehet ezt fokozni még, tényleg az abszurditást is négyzetre lehet emelni bizonyára, de hogy szerintem ez az ügy, ez túl van ezen. Tehát lehet, hogy ezt a, nem tudom, migráció kérdésében még így úgy valamennyire el lehet adni, én szerintem ebben az ügyben ezt olyan nagyon nem lehet eladni, ez egy dologra lehet jó, ez a, nem tudom, a baloldal védi a bűnöző, nem tudom kiket, fiatalkorúakat, hogy tehát ez a, már én is unom ezt a kifejezést, de valóban így van, ez a saját tábor megerősítése, tehát hogy ők hallják meg azt az üzenetet, amit minden esetben meg kell hallaniuk, de én nem hiszem, hogy ez ezen kívül bármilyen hatást elér, ha csak nem esetleg, még nem akarok ennyire bátran messzire menni, de lehet, hogy talán még bizonyos értelemben kontraproduktív vagy ront a kormányzat helyzetén, mert azért ezek fölismerhető toposzok, tehát hogyha a kormány valamire nem tud mit mondani, akkor azt mondja, hogy a baloldaliak csinálták, akik egyben liberálisok, és nem tudom, sorosisták is, és most már valószínűleg ukránok is, tehát a ukrán sorosista, a baloldali liberálisok, és akkor tudom, hogy ezek szerint akkor nincs egyéb mondani való, vagy nincs semmilyen valódi mondani való. Ez szerintem azért sokak számára fölismerhető.
Igen, és akkor most már innen indulunk ki ugyanezen a vonalon, tehát mikor lesz egy nagy tüntetés, mert azért azt feltételezzük, hogy itt nagyon sok ember fog a gyermekvédelem érdekébe kimenni, és akkor a másik oldalon meg majd harsog a propaganda, hogy gyerekbűnözők meg baloldal, akkor azért én azt gondolnám, hogy egy átlag Fidesz szavazóban, bár mondjuk ma ugye ezt már sokszor megbeszéltük, hogy nincs átlag Fidesz szavazó, mert van kemény mag, meg ilyen szavazó, meg olyan szavazó, de mondjuk úgy, hogy azért egy átlag emberben, aki ezt látja, és közben hallja ezt a propagandát, azért csak kiugrik az az erkölcsi potméter, nem? Hogy azért itt gyerekekről van szó, vagy én vagyok most nagyon-nagyon naív, és akkor mondd el, hogy nagyon naív vagyok.
Hát naív nem vagy, én kicsit kevésbé bízom, így egy ilyen általános nem tudom, morális, nem tudom, mérőeszköznek a létezésében, de láthatóan ez egy olyan ügy, ami alkalmas arra, hogy egy csomó egyéb a kormányzással kapcsolatos problémánkat meg tudjuk fogalmazni. Tehát ha valaki nem is konkrétan a gyerekek, vagy fiatalkorúak, kiskorúaknak a helyzetén háborodik föl, hanem csak azt érzékeli, hogy itt nem stimmel, meg az én életemben se stimmel valami, és akkor lehet, hogy a kettőnek ugyanaz a gyökere, az valószínűleg tökéletesen elegendő, hogy meddig megy el az ember ebben a témában, hogy nem tudom, hajlandó lesz-e majd azt, hogy nem tudom, elfogadni, hogy költsünk rá x 100 milliárd forintot egy új kormány alatt, és akkor másra nem költünk. Szóval ebben nem vagyok teljesen biztos, de ebben a szituációban nem is ez a kérdés. Hanem az, hogy ez a felháborodás ez használható-e, vagy sem, vagy tovább lendít-e minket egy következő gondolatra, és szerintem ez a szituáció összeáll. Egyébként a kormány propaganda részéről még egy dolgot nem tudom, várok a szombati Tisza tüntetéssel kapcsolatosan az, hogy majd Orbán Viktor Mohácson azt mondja, hogy lám, Orbán, Magyar Péter megfutamodott, és...
Azt már mondják?
Nem, mert akkor tök jó.
Kocsis Máté, tegnap ezt megfejtettem.
Szuper, hát ilyen Kocsis Mátét igyekszem azért nem követni, mert tényleg. És hogy tényleg vannak határok, szóval, hogy ez még lehet, de hát őszintén szóval én ezt sem gondolom olyasminek, ami a tényleg a feketőves Fidesz szavazókon kívül bárkit különösebben érdekeled. Megint csak lerövidítve azt, amit itt hosszan próbálok fejtegetni, szerintem bizonyos értelme az időveszteség a legnagyobb probléma a Fidesz számára. Tehát újabb napok, hetek mennek el azzal, hogy nem a fölzárkózással van elfoglalva, hanem egy már többszörösen ráégett ügynek egy újbóli átkeretezése az, amivel tölti az idejét, és egy eleve vesztes pozíciót próbál nagyjából döntetlenre kihozni, ezzel szavazatot nyerni, akkor sem tud a Fidesz, hogyha ezt az ügyet megnyeri, ha a saját maga számára kedvező módon át tudja alakítani a narratívát, amit nem hiszek, de ha még be is következne, akkor is csak tartósítani tudja azt a helyzetet, ami alapvetően számára nem kedvező.
Van még 3 percünk valami jó végszót kitalálni, és nyilván nem akarva a szádba adni, hogy megbuktak, és itt van a vége. Semem jósolni, de azért nagyon érdekel, hogy látod ennek a kifutását, és pláne úgy, akár emlékezve, hogy Tölgyesi Péter beszélt erről egyszer, tudod, hogy átbillen, hogy itt azért ki tudja tényleg, hogy mi jön, és hogy ki tudja, hogy például tényleg nem mondják-e majd arccal, névvel el emberek, hogy velük mi történt ebben a állam által felügyelt intézmény. Szóval, hogy én nem látom, hogy ez még mit tud csinálni azon kívül, hogy amit mondtál, hogy elveszi az időt a fontos dolgoktól, mint a 14. havi nyugdíj, meg a háború.
Hát ez önmagában egyébként egy iszonyú fontos hatás. Én mondjuk sem... Én sem azt nem gondoltam, amit Tölgyesi Péter pár hónapja mondott, hogy most akkor átbillenés van, hogy 106 körzetben fog nyerni a Tisza.
Most már ő se.
Meg azt se gondoltam, amit utána mondott, hogy akkor a Tisza kampánya az teljesen kifulladt. Szóval én őszintén ez az egyiket se gondoltam abban a pillanatban, amikor ezeket mondta. De szóval szerintem abban semmi meglepő nem volt, és én számomra semmi meglepő nem volt abban, hogy a Fidesz elkezdett fölzárkózni. Valójában az benne az érdekes, hogy mennyire lassan megy. És hogy a Tisza párt azt tudja őrizni. Most már egy éve az előnyét. Ugye nem tudjuk, hogy fogunk odaérni áprilisra, tehát hogy ez az erőfeszítés elége ahhoz a Tisza részéről, hogy teljesen megakadályozza a Fidesz felzárkózását. vagy éppen nem tudja megakadályozni, de azért arról van tapasztalatunk, hogyha Orbán Viktor teljes gőzzel nekiindul kampányolni, akkor többnyire átfordítja maga javára a közhangulatot, és ez még mindig nem történt meg. És ahogyan a Zsolti bácsi ügynek a hetei, ugyanúgy szerintem egy ilyen ügynek a napjai hetei, azok továbbra is ebben akadályozzák, és úgy fogunk ráfordulni, ezt merem mondani, a választási évre, ami teljesen példátlan, hogy a Fidesz hátrányban lesz. És a maradék kampányidőszak lesz, vagy marad meg egyetlen olyan periódusként, amikor a Fidesz megfordíthatja effektíve ezt a küzdelmet. Ez egészen példátlan, tehát aki mondjuk abban bízik, hogy a szavazatával hozzájárulhat egy kormányváltáshoz, vagy egy rendszerváltás mértékű változáshoz, én tőlem elég távol áll a hurrá optimizmus, de minden esetre ilyen ráfutás egy választásra ebben a rendszerben, amiben van szerencsénk élni 2010 óta, biztos, hogy nem volt. És ezek az ügyek ebben nagyon fontos szerepet játszanak.
Lakner Zoltán, politológus, a Jelen főszerkesztője. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél.
Köszönöm én is.
És boldog karácsonyt, meg boldog karácsonyt neked. Ezzel véget ért a mai műsor. Elkészítésében Nemes Dávid, Studer Dániel, Szegedi Tímea és Laj Viki voltak a segítségünkre. Elköszönnek a műsorvezetők.
Herskovics Eszter.
És Elmesz János. Minden jót kívánunk.
Reggeli gyors, nem marad le semmiről.